mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 8. Zsoltárunk éneklésével. A 8. Zsoltárunknak az 1. és 4. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus a szent keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumában a 28. fejezetben, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Az ilyenkor megszokott módon szeretnék még egy igeverset hozzá kapcsolni a szereztetési igéhez. Mostanában a bibliaolvasó vezérfonalunkban mindig egy kiegészítő ige is megjelenik a vasárnapi ünnepnapokra. Ebből választottam két verset, Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből a 2. fejezet 8. és 9. verseit, ezek így hangoznak. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és igehallgató gyülekezet, úgy tűnik, hogy ez az alapige, amit most ide kiegészítő igeként hoztam, ez nem annyira a gyerekekről szól. Nincs benne semmiféle útmutatás, hogy hogy neveljem a gyermekemet, vagy hogy adjak hálát érte. Nem arról szól, hogy a gyermekek hogyan fogják fel ennek a világnak a folyását, és hogy az ő lelkük hogyan próbál majd belekapcsolódni abba a tervbe, ami az Isten gondolata. Mégis ennek az igének én azt állítom, hogy a legfontosabb mondani valója éppen a gyermek keresztségben mutatkozik meg a legjobban. Reformátor erődeink is, amikor vállalták azt, hogy mi gyermekeket keresztelünk, és nem csak olyanokat, akik saját döntésük alapján kapcsolódnak Istenhez, vagy kerülnek Isten mellé, hanem valóban olyan tudatlan gyermekeket, akik az életből még semmit nem fognak fel jóformán, ide lehet hozni az Isten elé, és az Isten velük is szövetséget köt, akkor ezt az igét jelölik meg, és azt mondják, hogy mi másról szólhatna ez az ige jobban, mint arról az isteni megelőző szeretetről, amikor én még semmit nem tettem azért, hogy engem szeressenek, de valaki foglalkozik velem, valaki gondot visel rólam. És azt hiszem, hogy így szülőknek, főleg a negyedik gyermeknél nem kell azt elmagyarázni, hogy a gyermek mennyire rá is van szorulva arra, hogy én foglalkozzak vele, hogy az én életem szolgálja az ő életét, és ezért ő semmit nem tud tenni, még kérni sem tudja. Még csak azt sem tudja megfogalmazni, hogy mire van neki szüksége, ezt is nekem kell kitalálnom, és nyilván a leggyötrőbb pillanat a szülő életében az, hogy mi baja van ennek a gyereknek. Mondja már meg, és én megoldom neki, csak tudnám, hogy kell vele foglalkozni. És még ezt se tudja megtenni, még a legkevesebbet sem, hogy kérjen. És emellé állítja oda a mi életünket ez az ige Isten elé, és mondja azt, hogy miért, hát én mennyivel tudok többet Isten előtt tenni? Mennyivel tudom jobban elmondani, hogy mire van szükségem? Néha egy-egy imádságban mi magunk is belefulladunk, és azt mondjuk, hogy hát most ezt is kértem, de igazából erre van nekem szükségem? Mire van szükségem? És talán a legteljesebb imádságok mindig azok lesznek, amelyeknek a végén azt mondom ki teljesen őszintén, hogy Uram, csak te tudod, hogy mire van szükségem, és akkor azt ad nekem. Kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tényleg arról szól ez a mondat, hogy Isten kezdeményez mindent, hogy ő próbál odaférkőzni az életemhez, megkeresni engem, aki még rá se tudok tekinteni, és ennek a kisgyermeknek is valahol olyan csodálatos, hogy az életének egész a kezdetén Isten ezt már így gondolja. Nem csak arról beszél, hogy az anyamébe megformáltalak, megalkottalak, hanem azt is elmondja, hogy ez nem tőletek van, ez az én gondolatom. És talán most tényleg átérezzük, és talán pont ti szülők tudjátok a legjobban, hogy ez tényleg az Isten gondolata volt, hogy én egy kisgyermeket tartsak a kezembe, és úgy fogadjam el, mint Istennek azt az ajándékát, ami megelőzte az én elképzeléseimet, az én elgondolásaimat. Persze, nyilván, hogy ez így nem marad ez az állapot. Valami fejlődés van bennünk is, és a gyermekeinkben is, és mi is ezt így nagyon fontos, hogy kövessük állandóan, nézzük a gyermekünket, hogy minden rendben van-e nála, ugyanígy próbáljuk egy kicsit a lelki életét is látni, majd amikor egyre inkább növekszik, hogy vajon jól értékeli a dolgokat, vajon jó irányba halad, vajon tud-e majd jó döntéseket hozni. És ezért mondja ez a nagyon szép ige, hogy az Isten megelőző szeretetében még az is benne van, hogy utána adjon kapaszkodókat. Azt mondja, hogy hit által kapjátok mindezt. Hogy az Isten bele akarja csöpögtetni az életünkben azt a készséget, hogy én tényleg rá tudjak hagyatkozni Istenre. Ahogy a kisgyermekben is valahogy egyre inkább kiformálódik az, hogy meg kell nyugodjak akkor, ha a szüleimmel vagyok. Ha a szüleimnek a szívdobbanását érzem, akkor nekem nincs okom aggodalmaskodni, akkor én ott biztonságban vagyok. És ugye pont ez a nagy küzdés bennünk is, hogy de hát miért nem akar megnyugodni a gyermek akkor, hogyha érzi ezt a biztonságot? Mert neki is növekednie kell a hitben, mint ahogy nekem is növekednem, hogyha adta ezt a gyermeket nekem az Isten, akkor ad hozzá bölcsességet, akkor ad hozzá türelmet, akkor ad erőt, akkor adja az anyagi feltételt, akkor mindent ad hozzá, hiszen az ő gondolata volt, nem az enyém. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedhessék. Azért azt hiszem, hogy nem kis dolog az, amikor valaki megjelenik a gyermekeivel, akár négy gyermekkel egy helyen, és úgy a többiek elcsodálkoznak, és azt mondják, ez igen, ti aztán bátrak vagytok. Vagy azt mondják, hogy ez igen, micsoda szép család. És az ember úgy gyorsan kihúzná magát, és azt mondaná, hogy de jó egy kis dicséret. Legalább a sok küzdés után ennyi látszik kívülről, hogy ez úgy szép egyben. És erre azt mondja az Isten, hogy ezt nem dicsekedésre adtam, ezt ajándékként adtam, ezt arra adtam, hogy az én kegyelmem mindig ott legyen a szemetek előtt, hogy ez abból van, abból született, én tartom fenn, én adom bele a békességet, én adom a törődést, én adom az erőt, mindent én adok hozzá, és nyilván, hogyha valami ebből meglátszik, az legyen az én örömömre, de az Isten dicsőségét szolgálja. Hiszen az Isten népéhez tartozunk, mi is, felnőttek is, és ők gyermekek is, és ebből a megelőző szeretetből telik az életünk minden napja. Azért van itt mindig ez a nagyon szép ígéret, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, mert azt a biztonságot kínálja fel benne maga Jézus, hogy nekem adatot minden hatalom, én tudom megőrizni az életeteket, én készítek mindent előre, és én azt kérem, hogy hittel hagyatkozzatok rám, és akkor azon az úton fogtok együtt járni, amely valóban oda vezet egészen Istenig. Ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Valahol ezt így elültetjük a lelkünkbe, és ennek a gyümölcseit hiszem, hogy fogjátok érezni, és ennek az öröme fogja betölteni az életeteket. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, ilyenkor mindig két kérdés hangzik el, kérem, hogy a szülők és keresztszülők erre hitük szerint hallható szóval feleljenek meg, jöjjetek, közösen álljunk fel. És kérdezem először tőletek, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk együtt vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem szűnünk hálát adni azért a gondviselésért, amellyel hordozod az életünket, amellyel adsz mindennapi erőt, mindennapi feladatot, de mindennapnak az értelmét is. Köszönjük, hogy te vagy az, aki alkotod azt az életet, amely végül a miénk lesz, a te kegyelmedből való mindez. Így köszönjük meg ennek a kisgyermeknek is az életét. Így köszönjük, hogy oda ajándékoztad azoknak a kezékbe, akikre úgy tekintettél, hogy alkalmas eszközök arra, hogy rávigyázzanak, őt neveljék, és megtanítsák a te utadon járni. Sok küzdelem és sok feladat vár rájuk, és mi is szeretnénk imádságos közösség lenni ott mellettük, tudva azt, hogy mindaz, ami a te gondolatodból való, az jó nekünk. Így köszönünk meg minden próbatételt és minden csodát, amit elénk hozol az életünkben. Imádkozunk az ő életében testi és lelki növekedésért, mindazért, hogy valóban, amit benne elképzeltél, az megvalósulhasson, és a te dicsőségedre is lehessen. Köszönjük, hogy tapasztaljuk azt, hogy valóban a te megelőző szereteted megjelenik a szülői szeretetben. Kérjük, hogy az a türelem, amellyel hosszú tűréssel viselsz bennünket, jelenjen meg a mi életünkben is, és az a bölcsesség, amelyet tőled tudunk elkérni, hadd vezethesse a gyermekeinket is. Így kérünk áldást az ő életére, az ő életükre, hordoz bennünket ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig. Amen.
Péter, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon te véled, áldjon és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket, és szeretettel jelzem, hogy sok hely van a karzaton, és itt elől is nyugodtan előre lehet jönni, vagy be lehet jönni a templomba. A 258. dicséretünket keressük, és annak mind a 6 versét énekeljük, ezzel készüljünk Isten tiszteletünknek a folytatására. 258. dicséretünk így kezdődik. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem. Isten igéjét a Lukács evangéliuma szerint olvasom ezen a mai vasárnapon, a Lukács evangéliumának a 21. részéből az első 4 verset. Ezekben a versekben így van megírva Isten igéje a mi számunkra. Amikor feltekintett, mármint Jézus, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a persejbe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillért dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből beledobta mindazt, amije volt, az egész vagyonát. Az örökkévaló Isten áldja és szentelje meg számunkra az ő igéjét, annak meghallgatását, megértését. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk megköszönni neked ennek a vasárnap délelőttnek is elkészített idejét, ajándékát, hogy ide szólítottál, itt lehetünk te előtted. Ilyenkor mindig valahogy úgy átgondoljuk, hogy mi az, ami foglalkoztat, mi van bennünk. Végig gondoljuk, hogy mi lenne az, amit úgy imádságainkban meg tudnánk fogalmazni. Milyen kérések vannak, milyen hálaadások a szívünk mélyén. Ez rendjén is van így. De köszönjük, hogy nem csak arról van itt szó, hogy mi mivel szólíthatunk meg téged, hanem te is készültél, hogy megszólíts bennünket. Hogy elmondj valami olyasmit, amit talán éppen most aktuálisnak vagy fontosnak látsz, ami meghatározza az életünket, amely tovább lendítheti, kiemelhet valamiből, amelyben már régóta megrekedtünk. Nyilván tudod nagyon jól nyomorúságainkat, betegségeinket, küzdéseinket, vagy éppen azokat a próbálkozásokat, amelyeknek még nincs meg az az eredménye, amit úgy elvártunk volna. Szeretnénk, hogyha valahol itt te előtted a te áldásod, és valóban az a megelőző szeretet, amellyel utat tudsz nyitni és mutatni, megjelenne a mi számunkra is. Így hívunk téged ma segítségül, hogy légy itt Isten tiszteletünkön, áldj meg bennünket azzal a lelkülettel, amely rád tud figyelni, ami érteni akarja a te üzenetedet. A te szent lelked hadd munkálkodjon bennünk, és kérünk, hogy hadd értsük így a te igédet. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek, együtt készüljünk, a 196. dicséretünknek az első versét énekelve. 196. dicséretünk első verse, mondjatok dicséretet keresztjének az Úristennek. Az előbb elhangzott ige szakaszból, a Lukács evangéliumának a 21. részéből a 4. verset olvasom alapigénknek. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije volt, az egész vagyonát. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ezt a történetet lehet, hogy nagyon sokan ismertük, és nyilván olyan kézenfekvő ennek a történetnek az üzenete is, hogy néhány pár versben tényleg csak egyetlen egy nagy üzenet és mondani való fogalmazódik meg, nem nagyon lehet elveszni a részleteiben. Ennek a történetnek sokszor azt a súlyát adjuk, hogy mintha egy tudatos tanítást adna itt Jézus arról, hogy az anyagi javainkkal hogyan éljünk. Szó sincs róla, ez a történet, ez egy háttértörténet. Ez nem egy megtervezett alkalom, hogy most Jézus leül és elkezd tanítani arról, hogy mit és hogyan kell átadni egymásnak, vagy Istennek, hanem egyszerűen Jézus tanít valamiről, amit meg sem említ a Biblia, hogy mit tanít éppen, ott ül a templomban, és ahogy a tanítványokra néz, mögöttük lát egy képet, egy jelenetet, és ez a jelenet megfogja őt, és ott a tanítást megszakítja Jézus, és elmondja azt, amit ő lát. És amit elmond, az a tanítványok számára nyilván, hogy egy nagyon fontos üzenet kell legyen, és mi is próbáljuk most így érteni, vagy így érteni ebből a történetből azt, amit Isten ránk akar bízni, vagy a szívünkre akar helyezni. Jézus tehát nem arról akar elbeszélni, hogy mennyit, nem arról akar tanítani és beszélni, hogy mennyit kell tenni a persejbe. Hogy mennyire vagy gazdag, és ehhez mérten mennyire teszel sokat bele, vagy mennyire vagy szegény, és ehhez képest mit teszel oda. Amit Jézus észlel, azt látjuk nagyon jól, hogy régen jóval beljebb van az embernek az életének a legbelsejében, és ott fogalmazza meg ezt a két különleges szót, amire ez az egész ráépül, ez a bizonyos felesleg, és mindaz, amije volt. Ez a két nagy kérdés az életemnek, hogy mi az, ami felesleg, vagy hogy érti ezt Jézus, hogy felesleg, és mi az, hogy és beledobta mindazt, amije volt. A kontrasztot jól látjuk a történetben, jönnek gazdag emberek, előkelő emberek, és nyilván tudják hozni mindazt maguktól, a maguk házából, a maguk kincseiből, a maguk gazdagságából, amit nagyvonalúan tudnak odadobni az Isten színe elé. És akkor megérkezik a szegény özvegyasszony a kiszolgáltatottságával, a szegénységével, és az utolsó két kis pénzét dobja oda bele, mint amit tesz le Isten színe előtt. Az egész történetnek az alapkérdése az, hogy vajon amit teszek, vajon ahogy élek, vajon ahogy fordulok a másik ember felé, vajon amit Isten elé viszek, az mennyire érinti az egész valómat. Mennyire érint teljesen belülről, mennyire formál közbe, mennyire követel hitet tőlem. És Jézus így választja külön a két fogalmat. Az egyik a felesleg. Kezdjük ezzel. Feleslegről az ember ma már nagyon ritkán tud beszélni. Nagyon sok mindent kidobunk. Nagyon sok minden a szemetes ládába és a kukába végzi nálunk, ami érték, ami pénz. Bevásárolunk, a felét nem tudjuk fölhasználni, kidobjuk, és valahol ennek a világnak egy ilyen nagy nyomorúsága ez, de én most nem egy ilyen világmegmentő gondolatot szeretnék idehozni, hogy spóroljon mindenki, és legyen áttekintőbb. Ezt is meg lehetne tenni. A felesleggel valahol az ember úgy érzi, hogy nem is rendelkezik. Nekem nincs felesleges pénzem. Nekem nincs felesleges időm. Nekem nincs felesleges türelmem. Minden élére van állítva, mindennek megvan a helye, mindent az oda kell illeszteni, és épp hogy kijövök valahogy. És Jézus azt mondja, hogy ez engem nem érdekel. Ez az emberi számítgatás, hogy mit hova teszel félre, és mit mire spórolsz, ez a te dolgod. Ez ennek a világnak az a része, amit rád bíztam, hogy ügyeskedj ki, kalkuláld, próbáld kihozni valahol anyagiakban is magadat, és minden másban. Jézus amire gondol, és amit itten felfedez, és meg akar mutatni, és láttatni akarja a tanítványoknak, az, hogy nézzétek, ott az a felesleg az életetekben, ami igazából nem oszt és nem szoroz lelki tekintetben. Semmitben nem indít meg téged, semmi hátrányát nem érzed, hogyha nincs neked, ha adod, akkor se történik semmi. Lehet, hogy erre azt mondanánk, hogy ezek talán a közömbös dolgok az életünkben, de én túlmennék ezen is, és azt mondanám, hogy nem feltétlenül kell lennének ezek közömbös dolgok legyenek, hanem tényleg éljük az életünket, és egyszer csak azt érzem, hogy úgy semmi sem rendít meg, semmi sem mozdít rajtam, semmi sem dobbantja meg a szívemet, de semmi sem hatol belém olyan éles késként vagy szúrásként, mint egy fájdalom, de közben én cselekszem, adok és veszek. Kiszolgálok és kapok másoktól. Miért nem mozgat ez az egész? És erre mutat rá Jézus, azt mondja, hogy ez nem ez a felesleg. Nem azok a dolgok, amelyek úgy jelennek meg az életemben, hogy nem kell miatta átszerveznem az életemet, nem kell átgondolnom az életkérdéseimet, nem kell új alapokra helyeznem a dolgokat, nem kell megtanulnom hinni, vagy ráhagyatkozni, vagy bízni valakiben, vagy éppen magában Istenben. Jézus azt mondja, hogy lehet így bőkezűen élni az életünket, és sok minden átmegy az életünkön, olyan átmenő tételek ezek. Kaptam, és továbbadom, és valahogy mégsem érzem, hogy én boldogabb lennék, hogy én gazdagabb lennék, hogy én több lennék, pedig megvan a családom, vannak gyermekeim, van egy házastársam, van egy gyülekezetem, van munkám, sok mindent fel lehet sorolni, mennyi mindennel rendelkezem, és úgy érzem, hogy ezekben mind próbálok szolgálni, próbálok helytállni, és adok, és úgy érzem, hogy mégis semmi nem mozdul, semmi nem változik. Sokszor Előfordul az, hogy az ember elmegy egy családi összejövetelre, leül, beszélget, és aztán az egésznek úgy semmi értelmét nem látja. Amit elmondott, azt úgy is tudtam róla. Amit panaszkodott, nem is akartam volna hallgatni. Pont ez nem hiányzott nekem. De mit tettem én hozzá? Mi az, amit én elmondtam? Magamra rajzoltam egy vigyort, leültem én is az asztalhoz, és ebből mit kapott a másik? Kapott-e valami vigasztalást? Kapott-e valamit, amiben azt érzi, hogy én oda tudnék állni mellé, hogy bátran szóljon, hogyha tudok segíteni valamiben, oda teszem magam? Nincs benne. Hanem csak ott vagyunk, és az egész olyan csúnyán hangzik, felesleges. Hát felesleges, hogyha se ő, se én nem éreztem közbe semmit. Persze azért próbálkozik az ember, mert azt gondolja, hogy hát ha egyszer valahogy máshogy lesz. Aztán ott vannak az Isten tiszteletek. Egy-egy különös kérdés. Eljön az ember tele vágyakozással, tele gondolattal, mi mindent érezne, szíve szerint úgy vágyik rá, és aztán azt érzi, hogy nem érzek semmit. Miért nem érzek semmit? Miért nem ragad meg az Isten? Miért nem mutat valami olyasmit, amitől én elájulok, és azt mondom, hogy Uram, hogy én ezt eddig nem vettem észre? Vagy miért nem szorít meg az, amikor valami úgy történik? Olyan különös alkalmak, amikor ezeket mégis megérezzük. Vagy maguk az imádságok. Elmondom, és mégsem érzem azt, hogy közben az Isten valahogy eltöltene azzal a békességgel, amire én mindig is vágytam. A közösségeinkben is sokszor előfordul az, hogy ott vagyok, de vajon hiányoztam én ott valakinek? Mi lett volna, nem vagyok ott? Akkor valaki rám gondol, akkor valaki az imádságába belefoglalja, hogy de kár, hogy nincs itt az, aki máskor is itt szokott lenni velünk. Most egy kicsit foghíjasabbak a padjaink, pont azért talán, mert augusztus van a szabadságoknak a csúcs ideje, de azért gondoljunk azokra is, akik nincsenek itt. És nyilván nekik is egy jó érzés, hogyha tudják azt, hogyha nincsenek itt, vagy épp a betegek, akik nincsenek itt, azok érezhetnék azt, hogy a háttérben ott van egy közösség, ahol én nem vagyok felesleg. Ezek mind-mind fontos dolgok lennének, ha mélyen érintenének minket. És Jézus azt mondja, hogy valahol az ember nem akar mélyebben elköteleződni. Valahol ott van az az ember, aki sok mindent úgy kiterít az életéből, de valahol mégis önmagát, ami a saját valója, azt nem meri adni se a másiknak, se Istennek. Azt úgy őrizgeti magának. Lehet, hogy ez látványra vagy kívülről még látszik is valaminek, vagy úgy rákapnak az emberek, és azt mondják, hogy na ez már valami. De ne vezessen félre az, hogy más értékel valami olyasmit, amit én kiadok az életemből, de közben én magam tudom, hogy ez olyan sokat nem ér. Megköszönni nekem, és néha megszégyenkezem én is, hogy megköszönt egy olyan dolgot, amit én nem is vettem annyira komolyan. Megérdeklődtem a másiktól, hogy és hogy tetszik lenni? Hogy vagy? Mi újság veletek? És ő úgy megörül ennek a kérdésnek. De jó, valakit érdekel. És amikor elkezdi lelkesen mondani, hogy mi van vele, akkor kezd elszégyenkezni a kérdező, hogy miért ez engem ennyire érdekelt? Én csak feldobtam egy kérdést, hogy ne üljünk csendben egymás mellett. Ez a felesleg. És Jézus azt mondja, hogy ennek a feleslegnek nincs gyümölcse. Lehet, hogy valamit lehet kezdeni vele, és azok az adományok, amiket a gazdagok ott bedobtak a persejbe Jézusnak a háta mögött, valószínűleg beépültek a templomba, és lettek belőle aranyos, mázas ajtók, vagy újabb oltárdíszek, vagy ki tudja, hogy mi lett belőle, ami nem lett volna, ha ők nem dobják. És Jézus azt mondja, de ez valahogy senkinek az életén nem változtatott. Ez felesleges. Honnan van ez a felesleg? Ezt a kérdést még ide hadd szúrjam, mielőtt arról kezdek beszélni, hogy mi az, amikor valaki mindent odarak, vagy mindent oda tesz. Honnan van ez a felesleg? Ha nem az enyémből adok, akkor honnan van nálam? Valószínűleg onnan, hogy az a másé. Nagyon sokszor megteszi az ember azt, hogy úgy adakozik, és most nem a perselyes adakozásra gondolok, hanem úgy tesz más életébe be valamit, hogy nem is a sajátját adja, mert hát azt nagyon félti, az az övé, abból nem adok. Kell a feleségemnek egy kis idő, elveszem a gyerekektől, és azt odadom neki. És akkor örüljön neki, hogy ő kapott időt. Vagy kell a gyermekeimnek, akkor elveszem a társamtól. Kell a gyülekezetnek egy kis idő, akkor értse meg a családom, hogy ezt most tőlük el kell vegyem. Kell a családnak egy kis idő. Értse meg a lelkész, meg a gyülekezet többi tagja, hogy én most a családommal foglalkozom. Ha a munkahelyemen kell teljesíteni, akkor azt is értsék meg. De mindig valamit megpróbálunk kisakkozni, hogy akitől elveszünk valamit, azt hogyan tudom átadni másiknak. És az persze, aki kap boldog, akitől elvették, a szomorú. Hát erre kérdez rá Jézus. Miért nem magadat adod? Miért nem abból adsz, ami a tied? Úgy könnyű, és az egész társadalmi rendünk rá épült erre, külön állások is vannak, hogy fel kell mérni a hiányokat, meg kell nézni az, ki az, aki tud adni, a kettőt össze kell hozni, mindenki boldog lesz. És én meg valamit learatok magamnak belőle, és az az én nyereségem. Lehet, hogy ez üzleti szinten megy, de lelki szinten nem megy. És sokszor érezzük azt, hogy emberek mellettünk megtalálják egymást. És én ott vagyok egyedül. És én miért maradtam egyedül? Azért. Mert nem azt adtam, ami az enyém. Isten, amikor oda megyünk elé imádságba, amikor próbálunk valami kapcsolatot találni vele, akkor erre kérdez rá, hogy mondd azt, ami a tied. Az imádságban ne arról beszélj, hogy mi a baja a feleségednek, vagy a férjednek, vagy a gyermekednek. Ne arról beszélj csupán, hogy hogy kéne megoldani a világ dolgait, és hogy Isten valamit csináljon már, hanem arról, hogy engem, Uram, ebbe hogy tudsz beletenni. Mit akarsz kisajtolni belőlem? És azért használom ezt a kifejezést, hogy kisajtolni belőlem, mert nem akarok én olyan könnyen adni a magaméból. És itt jön az asszonynak a története, aki egy nagyon kiszolgáltatott, nem irigylésre méltó helyzetben van, és Jézus meglátja a két kis pénzt, ahogy beledobja a persejbe, és ezzel valami hihetetlenül nagy dolgot tesz, önmagát oda teszi, és felajánlja teljes mértékben. Ez az, amire Jézus azt mondja, hogy valahol meg kell értenem, hogy minden porcikája érintve van abban a mozdulatban, amit most ő megtett. És ezáltal az Isten is tud foglalkozni az ő életével. Valahol ez hiányzik nekünk, hogy valahol abból, amit elmondok, amit mondok, amit hiszek, amit megteszek, az minden porcikámban ott legyen, és annak a következményét tudjam vállalni. Így tudnám felvállalni a másik ember életét. Így tudnám kimondani hitelesen azt, hogy én szeretek valakit. Hogy beledobom az életébe ezt az érzést, vagy ezt a ragaszkodást, hogy én szeretlek téged, és onnantól kezdve ki is szolgáltatom magam annak, hogy te most mit kezdesz velem. Ez nagyon nagy bátorság. Talán sokan úgy is nézik ezt a történetet, hogy ez az asszony, ez vakmerő. Van két kis pénze. Eleve mondhatna kifogásokat az Istennek, és mondhatná, hogy ne haragudj, Uram, most nincs mit adjak. Ezt muszáj megtartanom magamnak. Sokszor magyarázkodunk mi is, és ezekkel a mondatokkal, vagy talán pont ezekkel a szavakkal, hogy értsd meg, Uram, ez most nem megy. Nekem most nem megy. Nekem most ezzel foglalkoznom kell. Nekem most veszélyben van az életem, a házasságom, a gyermekem élete, a létbiztonságom. Most nem fér bele, nem férsz bele. A másik oldalon viszont, amikor az ember azt érzi, hogy amit kapok, kevés nekem, azt pont azért tudom érezni, mert nagyon jól érzem, hogy a másik nem teszi bele azt, amire nekem tényleg szükségem van. Ami úgy érintene engem is, ami megbékéltetne önmagammal, a másikkal. Ezek hiányok. És erre Jézus, amikor felhívja a tanítványok figyelmét, azt mondja, hogy ez nem egy könnyelműség. Ez az a bizalom, amellyel valaki azt mondja, hogy mindent oda teszek az Isten kezébe, és ezzel rábízom az egész életemet. És lehetne így foglalatoskodni a mi dolgainkkal. Miért nem fontosak ennyire az életünknek a legjelentősebb eseményei? Az, hogy én hogyan kötődöm egy másik emberhez, hogy hogyan nevelem a gyermekeimet, hogy hogyan élem meg az életemet egy gyülekezet közösségében, hogy hogyan próbálok odaférkőzni egy másik ember mellé, aki beteg és tele van nyomorúsággal, és tudom, hogy nem olyan egyszerű felvenni még a másiknak is a terhét, meg a másiknak is a keresztjét. De amikor oda valaki a teljes valóját beleteszi, azon mindig ott van az Istennek a gondviselése és az áldása. Valahol nem csak arról szól ez a történet, hogy a kívülálló mit lát, hanem ez a története rólam szól, és arról szól, hogy mennyire akarom menteni magamat a legnehezebb pillanatoktól, és a legnehezebb döntésektől, és a legnehezebb áldozathozataloktól, ugyanakkor, hogy megmentem magam ezektől, mennyire veszítem el a legnagyobb és legsúlyosabb ajándékokat, amiket kaphatok és érezhetek. Valahol ezt mi magunk nagyon jól érezzük ugye a lelkünk mélyén, hogy ha semmit nem teszek bele valamibe, abból nem sokat lehet kivenni. Ha mindent beleteszek, akkor viszont az nagyon erősen gyümölcsöző tud lenni. Ugyanígy van az Isten mellett is. Ugyanígy mutatja meg Jézus azt is, hogyha az egész valómat érinti az, amit megharcolok vele, amit összekötök vele, amit tőle várok, akkor az Isten ezt meglátva meg tud engem ajándékozni azzal a bizonyossággal, amire nagy szükségem van, hogy az Isten gondomat viseli, hogy az ő kegyelme az végtelen, és kitart akkor is, amikor az én kis pénzem már nincs meg, amikor én azt már bedobtam. Csendesedjünk el, és imádságba kérjük Istentől, hogy próbálja egy kicsit átgondoltatni velünk, és áthangolni a lelkünket, hogy ne féljünk attól, hogyha valami mélyen kell érintsen, ha valamibe bele kell bonyolódni, hiszen az Isten pont ezeket a helyzeteket akarja megragadni arra, hogy nagyobb gazdagságot tudjon belevinni az életünkbe, hogy az örömünket teljessé tudja tenni, vagy éppen a békességünket. Ezért imádkozzunk.